Hatodik Zsoltár. Az öregember az istálóban lakott, onnan ki se jött, csak ha munkára kellett, de ahogy lehetett már, húzódott vissza bele. Nagy bácsi volt, ez mondta Zsofka röhögve este a kislánynak, mikor bebújt mellé az ágyba. Ilyenkor szokott mesélni neki. Nem fizetnek ezek senkinek, ne félj. Ezek gazdagok. A gazdagok nem fizetnek. Neked se fizetnek. Nem is tudom, miért vagyok olyan bolond, hogy itt nyúzom magamat nekik. Takács volt. Az öreg, csak tönkre ment. Nagy háza volt neki. Ó, úgy hordták hozzá a fonalat, éjjel-nappal dolgozott, csak hát azért mégis tönkre ment és ide szorult. Most már semmi se lesz belőle. Ezek a főügyét mind elvették, hogy azért eltartják öregkorára, de még enni se adnak neki. Ő fűz magának a gané mellett, mindig csak dolgozik. A kislány, ha neki meséltek, mindig úgy érezte, hogy ő is tud mondani valamit. Csak mondta, ami eszébe jutott. A pince hátul volt a ház végébe. Akkor kedves anyám nem dugta el a kulcsot, kedves apám meglelte, aztán levette, ocstán lement a pincébe, ocstán belegyugta a hordohasába a lopótököt, ocstán szítja a bort, aztán olyan hasa lett, mint Boriskának, ocstán Boriskának meg olyan hacsa volt, mint egy hordó, ocstán mikor felgyütt a pincéből, fogta a kést, ocstán mondta, na most végzek veletek, na most végzek veletek, ocstán mi meg elcsaladtunk a csalmába. Zsofka hallgatta, bámulva nézett, de nemigen értette, mit beszél a kislány, aki még sohasem szólalt meg előtte. Ő se beszélt neki eddig. Kicsit kíváncsi volt, de úgy se lehet érteni ezt a sejpet, hát egyet lökött magán, hogy majd összedűlt az ány. Ó, a fene megette, aludjunk már, hát mindjárt fel kell kelni. A kislány, akármilyen kicsi volt is, azt megértette, hogy itt másfajta embereknél van, mint a kedves anyjánál. Itt kövérek a gazdák, és kövérek az állatok. A teheneknek, lovaknak, tyúkoknak, mindennek bőven szórták az eleséget, mert folyton számították, mit ér, mennyit kell beleadni, hogy behozza az árát. Dudáséknál mindenki sovány volt. Az ember is, az asszony is, a gyerekek is, az állatok is. Mind mezitláb jártak. Dudás apának úgy be volt hasadva a nagy fekete lába ujja körbe, mint a lónak, ha letörik a patája. Dudásnél soha papucsot se húzott. Nagy fagynak kellett lenni, ha már idegen bőrt vett a lábára. Csak egybe hasonlítanak neki. Ott se volt szabad beszélni. Itt se. De ez a Zsaba Mári, ez cipőt viselt, harisnyát viselt, és mindig új tiszta sláfrokot vett fel, kivált mióta a gyereke megvolt. Az ura, Szennyes Ferenc, meg sportcipőben járt, nem csizmában és rövid nadrágban, mint az igazi urak. Fején is mindig sapka volt, és azt félretaszította. Nem spóroltak itt semmin, csak az alkalmazottakon. Az öreg takács, a nagybácsi, annak csak nyers krumplit volt szabad felhozni a veremből, főtt ételt nem is adtak neki, az úgy volt, hogy annak semmiből kellett ellátni magát, még az is panaszos volt. Zsofka evett, amihez hozzájutott. De Zsaba Mári sokat szitta, hogy minden kulcsot magánál tart, még a sírba is magával akarja vinni. Úgy látszik, neki se jutott mindenből, de Csöre megfigyelte, hogy a jobb ételeket, sült tésztákat, az asszony úgy eldugta a tiszta szobába, hogy azt még csak nem is látta közülük senki. Maguk ették meg az almát különösen, gyümölcsöt. Míg a fán volt, egyetlen szemet se volt szabad levenni belőle. Például volt a ház megett egy fehér szilvafaszt, nagyon szerette volna megfóstolni, de Isten őriz. Talán még ki is hasították volna belőle, ha lenyel egy szemet. Még nem is volt szabad a fa közelébe se menni. Vittek a piacra mindent, mindig a piacra. Ha aztán lefogyott a fáról, Nem maradt rajta más, csak az aszalódott szem, akkor szabad volt felmenni, de az öreg bácsi félrehívta a kislányt, azt mondta, hogy meg ne egye azokat a szemeket, mert beteg lesz, mert azok móniások. Aki nekik dolgozott, akit nem lehetett eladni, az nem is kapott enni. Volt egy nagy kutya, az se kapott. Olyan nagy, sovány kutya volt, mindig szomorúan kóvájgott. Kiscsőre sajnálta, és sokszor adott neki egy kis kenyeret. Egyszer a levesét kivitte neki. Észrevette Zsabamári, lett nagy csetepaté, szitta, mint a bokrot, de oly csúfan, hogy még a gyerek is szégyelte, pedig nem volt elkényeztetve, hiszen ezen az alföldön a magyarok még ebben az időben nem is tudtak másképp beszélni, csak trágár szavakkal. Egyszer látta a nagyságát messziről. Akkor is a malacokat őrizte. A nagysága is láthatta őtet, hogy ott van mezitláb a malacoknál a hideg sárba, de nem hívta magához, csak Zsabamárival beszélgetett. Most biztosan megkérdezte, hogy iskolába járok, gondolta a kislány. Délben, amikor ebédelni behívták, szólt is Mári néni. No, itt volt a nagyságád, azt kérdezte, jó vagy-e? Mit mondott? Hogy jó vagy. A kislány már nem volt olyan nyílt és nyelves, mint Dudáséknál, ahol úgy beszélt mégis a nevelőanyjával, hogy a többi gyerek. Itt nem tudott bizalmas lenni többet, itt olyan volt, mint az ellenséges cseléd. Hogy jó tanulsz? Haha, nem is járok iskolába. Majd jársz, ne félj, úgyis elkéstél. Majd jársz jövőre. El is küldte nem sokára az iskolába. Kosárral kellett menni, a kosárban túró volt, a karján egy pár nagyon szép jérce. A tanítóné átvette a csirkéket is, meg a túrót is. Azt mondta, hogy tiszteli a szennyes nénit, és neki megengedte, hogy egy kicsit beálljon az iskolába. Látta a sok gyereket, de hiába nézte, nem látta a Dudás gyerekeket. Na, többet ebben az évben nem volt iskolában. De amikor a másik év eltelt, akkor újra szeptember lett, akkor ismét elküldte Zsabamári a kosárral a tanítóhoz, és most is vitt egy pár szép csirkét, de a kosárba nem túrót vitt, hanem tojást, sok tojást, 50-et. Ebben az évben se küldték iskolába. Már 8 éves volt, még mindig nem adták be az iskolába. Míg a többi gyerek már a 3. osztályba járt. Ő még akkor is kint legeltetett, de a búza már megnőtt, hát nem volt szabad a földre menni, csak az akácfák alatt az útfélen egész nap. Ruhában volt, de mezitláb. Hosszú állami zubbony volt rajta, de cipője még nem volt, még azt nem adták rá, mert csak egy párt adott a nagysága, szitta is érte a Zsabamár, hogy ellopta a nyári cipőt. Ezzel meg spórolni kell, mert akkor nem lesz télen semmilyen. Arra nem is gondolt, hogy akkor se esne ki a világ feneke, ha talántán ő venne egy pár cipőt ennek a kislánynak. Hol az anyádba voltál? Oda akartam menni a mamához, de nem találom. Nézi Zsabamári. Ez a kölyök keresi az anyját. Minden nap hajnal előtt kellett kelni, aki a tanyán meg akar élni. Deres volt a fű. Itt a Zsofka papucsa, szaladja pulykák után. Csöre vígan kapta a papucsot, és szalad benne. Nagy a papucs, bugdácsol, a búzába kell bemenni, egyszer csak itt vannak a pulykák. Elfeledkezik a papucsról, csak akkor jut eszébe, mikor már a pulykákat megtérítette. Nincs papucs. Hely, meg ilyet sírva keresi, délig mindig keresi, elébb meglelte az egyiket, aztán azt is elvesztette. Megállj, kutya, nem kapsz enni. Nem találja, csak keresi, nem leli, kiállt utána az asszony, hajtsd ki a disznót! Ki kellett hajtani, de nem adott enni. Olyan idő volt, hogy a búza már ki volt kelve. Másnap reggel, mikor a pulykák vitték arra, hogy szokták, rögtön meglelte a másik fél papucsot, de többet nem vette a lábára, hanem a kezibe vitte, hogy még egyszer el ne hagyhassa. Így is jó volt, mert jó segítség lehetett a pulykák után hajítani. Egy pulykát leütött vele. Ilyetibe felvette a szegény fújkát az ölébe, és addig-addig gyógyította, meggyógyította, de a papucsot is felvette, el ne vessze. Pösze, rakja tűzre! Zsaba Mári mindig mosott, az üst alatt mindig égett a tűz, és reggeltől estig kiabálta, pösze, rakja tűzre! Ott kellett hagyni a malacokat, és szaladni, és mindig szitta, hogy nem rak eleget. Megharagudott, míg a kislány a kazán előtt guggolt, könnyű volt megfogni, megrázni a haját, megpofozni. Ebben az időben kezdte verni, még eddig nem is bántotta, de most, hogy gyereke volt, mérgesebb lett. Pösze, rakja tűzre! De Csöre megharagudott, mert Zsaba Mári akkorát vágott a fejére a ruhaszedő fával, meg a hátára egy másikat majd leszakadt. Majd elmegyek én az anyádhoz, megmondom, hogy mindig ütöl. De ez jó gondolat volt. Másnap el is szökött, és addig ment, míg elért a Zsaba Mári anyjának a házához. Az anyját úgy hívták Zsabapolka. Sánta Zsabapolka. Meg kicsit sántított, de igen jó nyájas asszony volt. Igazán engem a Zsabapolka jánya nagyon ver, mindig ver, mondta néki. Mi csinál, kislányom? Ver. Sánta Zsabapolka aztán nagyon sajnálta a kislányt, és enni adott neki nagyon jó ételt, és nem eresztette haza estese. Reggel nekik őrizte a disznójukat, fekete disznójuk volt, sok malaca volt, azt őrizte. Nem nagyon messze laktak Zsaba Máriék oda, és a kislány egész nap úgy dalolt, majd kicsattant a torka, oly boldogan dalolt, mint tavasszal a madár, azt hitte, többet nem kell visszamenni. De az öreg zsabapaja, az fösvény volt, spórolós, mint a lánya, azt küldte ki őt reggel a malacokkal, és most utána üzent a lányának, hogy vigye innen az evőt. Paprikás krumpli volt ebédre. Az nagyon ízlett ám kis Csörének, soha el nem felejti, be jó volt. De alig nyelte le a falatot, kijön itt, Zsaba Mári érkezett. Na gyere haza, kislányom, ebédeljél még meg, aztán szépen gyere haza. Már eleget evett, mondta az öreg zsabapaja. A lánya is szépen szólott, de nagyon csúnyán nézett. Rögtön kézen fogta, elvitte haza. Úton azt mondta, Ferenc bátyádnak nehogy szólj valamit, meg kitaposom a beledet. Na, ez a gyengébb beszédje volt, olyan, mintha azt mondják, kezit csókolom. Dehogy is köszönt volna valakit egymásnak, azt mondani, hogy jó napot, jó estét. Nem kívánt itt senki egyik a másiknak, se jó napot, se jó estét, legfeljebb azt mondták, dicsértessék. Ahogy hazaértek, kihajtotta a disznókat a mezőre. Este, hogy hazajött a disznókkal, nem volt otthon Ferenc bácsi, akkor verte meg a nyújtófával. Fogsz még te elszökni? Mit nem öszöl itt? Csöre sírt, nem, jó leszek, csak tessék megbocsátani, jaj, ne tessék bántani, mert fáj. De magában ezt mondogatta, ilyen egy büdös satrafa engem becsalt, hogy tegyek a tűzre, én meg röhögtem a rontását neki, mindig csak a tűzre rakni. Mit szólanál hozzá, ha én volnék a Zsaba Mári, és én kiabálnék neked, hogy gyere, tegyél a tűzre, persze, a nyelvét is kinyújtotta. De a dér egyre nagyobb lett, és a tehenet minden reggel ott kellett legeltetni az út mentén, a falu végén, az akácok alatt. Az árok parton. Arra ment mindenféle nép, és mondták, az anyja istenit ennek a Zsaba Márinak. Jöjjön ki ülegeltetni a tehenet a dérbe, mezitláb! Mert a papucs nem volt még egyszer a kislányon. Nem kellett neki, hogy még egyszer kikapjon miatta, így pedig fázott, megfagyott a sarka. Ő gyűjjön ki őrizni ezt a kisjánt, meg hagyná aludni, ne ő dögöljön az ágyba, mert csak ugyan aludt. Persze, aludt a dög. Mikor kellett fejni, akkorra hajtotta haza a tehenet, akkor kelt fel a paplanos ágyból Zsaba Mári. No, szegény kislány, tapogatta a lábát. Az öreg takács azt mondta, vigyázz kislányom, ha gyerekkorodba tönkre teszik a lábad, azt nagykorodba se fogják soha megreperálni. Egész csekéség volt. Valamiért mérges volt. Te piszok, te disznó, az anyád, úristen, itt te szemtelen. Hogy fogod a kezedbe a seprűt? 7 éves létedre nem tudsz még ennyit se. Ennek kell iskola, rossz nehézség. Nem iskola kell ennek, hanem verés. Akkor Szennyes Ferenc is meghallotta, megszólalt. Ne beszélj vel a gyerekkel. Most meg ennek esett neki. Azt mondja az öreg bácsi, gyere kis jányom, elviszlek a templomba. Éppen húsvét volt, húsvét előtt feltámadás. A kislány ledobta a seprőt, ja Istenem, meglátom a templomot belülről. Mindig így szokott ujjongani, ha ajándékot kapott, visított, mint a gyík. Menj a fenébe, ne is lássalak, szólt Zsabamári húsvétiassam. Csöre szaladt boldogan a nagyvállúhoz, beledugta a lábát, még mosta. De Zsabamáriba beleszállott hirtelen a szent lélek, s azt mondta, na, gyere át, felöltöztetlek szépen. Mikor öltöztette, kérdezte, örülsz-e? Bizony, örülök. Fogta kezét az öreg bácsika, mentek a hosszú úton a templom felé, de Csöre csak a menőket nézte. Mindenki cipőben van, ő meg hiába mosta meg a lábát, már megint tiszta por. Szép napos húsvét volt. A régi cipőt nem lehetett felhúzni, mert minden lába ujja ki volt belőle. Meg lehetett volna csinálni, de Zsabamári arra nem is gondolt. Milyen jó, hogy napos idő van, ha rossz idő lenne, nem is vihette volna el az öreg bácsika a templomba szegénykét. Mindjárt felvitte a kórusra, és Csöre látott mindent látott, mi a templom, hogy mit csinálnak ott. Papot látott, meg misét, meg a sok népet, meg az oltári szentséget, meg a Krisztus testét és a sebeit. És ezen nagyon elcsodálkozott, hogy egy olyan nagy úr, mint a Jézus Krisztus, aki a legnagyobb király, a királyok királya, ilyen sebekkel fekszik. Akkor sírni kell, hogy ő semmi seb nélkül is panaszkodik, de nem is panaszolkodik, csak saját magában panaszolja el a bánatát. Meddig beszél még az a marha? Kérdezte a bácsikától, és rámutatott a papra. A bácsika megrántotta a karját, te beszélj olyan hangosan, olyan gorombán. Ő megijedt, elhallgatott. Ő nem tudta, hogy az gorombaság, hogy marhának mondja a fejéringes bácsit. Hát mit szólana a bácsika, ha mindent kimondana, amit Zsabamári szokott mondani, űrá. Egyszer csak megmozdult a sok nép, mentek kifelé. Ők is lementek a kórusból, azért még egyszer visszavitte őt a bácsika a kórusba, s nézték, és vártak, és míg vártak, s nézték a sok embert. Úgy érezte, meghasad a szíve a nagy boldogságtól, mert ő a legboldogabb a világon, és látta Zsabamárit is a sok ember közt, megismerte a kendőjéről, meg is mondta hangosan, né, a Zsabamári, né, nem hallgatsz, hát nem szabad beszélni. De olyan világos, kockás kendője volt, meg kellett ismerni. Azután látni akarta a Jézus bácsi sebeit, és a bácsika el is vitte oda, és megcsókolatta a Jézus édes kezeit és arcát és a sebeket. Amikor lassan mentek az úton, azt mondta, kedves bácsika, én is olyan vagyok, mint a Jézus, mert nekem is az állam ad sebeket a kezeimre és a fenekemre, mert az állam adott oda Zsabamárinak, hogy verjen. Fiam, fiam, mondta az öreg ember, akinek az állam a dajkája, annak kétszer is meg kell gondolni, ha meg akar születni. Minek jöttél te a világra, az állam nyakára, te is, te kis bolond? Hosszú volt neki az út, leült egy mérföldkőre egy kicsit pihenni. Mesélt, mesélt a kislánynak, nem törődött vele, hogy az érti vagy nem. Látod, én is második gyerekségemre, én is az állam dajkálására szorultam, de le is vetkeztetett a jó dajka, Tudod-e, mikor a románok bejöttek, bombázták a falut. Éppen az én házamat gyújtották fel a bombák, mert nekem nagy házam volt. Annak az első szobájában voltak a vörös tisztek, hát azt célozták. 6 bomba beleütött az utcai ablakon át, a 7. meg gyújtóbomba lett, az aztán egyszerre felgyújtotta a házat is, meg az ólat is, meg a kazlat is, azt minden égett. Elottani meg nem lehetett, mert a románok nem hatták, hogy nem azért gyújtották fel, hogy mi meg elótsuk. Megtörült a homlokát, nagyokat puhát lélegzett. Biztosan azért mesélt a kislánynak, mert neki is ki kellett magából adni a panaszt és a bánatot, ha csak egy gyermek előtt is. Így leégett az én házam tövig. Még 3. is égett benne a nagyház közepébe a mestergerenda. A biztosító társaság ameg nem adott semmit. 37 évig fizettem a biztosítást. 1 krajcárkát se adtak, mert azt mondták, olyan tűzén nem fizetnek, amit szándékosan csinálnak. Hát, tudod, gyermek, az állam érdekében volt a háború, ezért igazság szerint az államnak kellett volna megtéríteni az én káromat, mert a községben senkinek a háza se égett le, csak az enyém. Még vagy 2-3. Azok se kaptak kártérítést, de én kaptam az államtól olyan büntetést. Most, hogy behozták a forgalmi adót, én nem tudtam, hogy én rám is tartozik. Én takács vagyok. Sose kellett nekem semmiféle könyvet se vezetni. Egyszer csak mondja nekem egy bótos, hogy Csomor bácsi, menjen fel a községházára, mert baj lesz a forgalmival. Felmegyek a községházára, mondom a jegyzőnek, hogy jegyző úr, kérem, én rám is tartozik a forgalmi adó. Azt mondja a jegyző, Csomor bácsi, éppen itt van az ellenőr, kérdezze meg tőle. No, bemegyek a forgalmi adó ellenőrhöz, kérdezem tőle, azt mondja, várja ki, kicsit mindjárt jegyzőkönyvet vesz föl. Na, meg is csinálta a jegyzőkönyvet, én nyugodtan hazamegyek. 1-2 nap múlva találkozom a boltossal, mert hogy olyan szegények lettünk, mint az újházasok, nem volt se egy tepsi, se egy asztal a házba, amit újonnan valahogy felépítettem, mindig nekem kellett menni a boltba, mert se inas nem volt már, régen nem jött inas erre a mesterségre. Se a feleségem nem tudott elmenni, mert úgy megijedt a bombardírozáskor, hogy attól kezdve ágyba fekvő beteg volt szegény. Kérdi a boltost, mit mondtak? Mondom, jegyzőkönyvet vettek föl. Jaj, azt mondja, a baj, mert akkor büntetés lesz, legalább 70 000 korona. No, nagyon megijedtem. Újra megyek a községházára. Szerencsére a forgalmi ellenőr újra ott van. Mondom neki, hát ne büntessenek meg engem, mert engem már tűz, víz megbüntetett. Tudod, fiam? Ó, hát honnan tudnád? Akkor 19-ben nagy árvíz volt. Mindenem tönkrement a mezőn is. Mondja, hogy nem fognak nagyon büntetni. Aztán kijött, hogy 140 000 koronára büntettek. Az öregember nagyon meg volt hatva saját elbeszélésétől. Felújult benne minden emlék. A kislány csak nézte az arcát. Olyan fehér volt, mint a fehérített vászon, és fájt a feje mindig, a bajusza egészen fehér volt, és se meg nem hagyta, se le nem borotvált, hanem csak úgy le volt nyírva nagyjából. Az orra furcsán kunkorodott felfelé, kék szemei nedvesek voltak, a gyűrött piros szélükön könycsepp reszketett. De Ez még nem elég. Akkor az állam még nagyobbat talált ki ellenem. Az iparigazolványt. Mert, tudod, fiam, én olyan árva gyerek voltam, mint te vagy, kisfiam. Nem volt si apám, si anyám, hanem magukhoz vett egy öreg takács. Akkor az volt a legöregebb a faluba. Azután sokáig én voltam a legfiatalabb. Most megint én vagyok a legeslegöregebb. Hát, én a mesterséget szépen megtanultam, és 46 esztendeig gyakoroltam, és avval szereztem a kis házamat, meg egy kis földet, csak az árvízkor a földet tönkretette a víz, a házat, meg a bombázás. Akkor, hogy felépíthessem a házat, meg a többit, hát, hogy mondjam, el kellett adni a földet. Beleépítettem a házba, hát, olyat, amit az állam most kíván tőlem, hát nem tudtam mutatni. A forgalminál is azt mondták, hogy meg kell nekem fizetni mindent. Kezdettől fogva, amit csak kerestem. Minden után úgy számították, hogy 3 milliót keresek havonta, pedig én a legnagyobb szorgalommal se kerestem meg annak a felit se. Pedig fiam, minden éjszaka éjfélig ott ültem a szövőszékben, és dolgoztam, hogy még enni is alig állottam meg. Most meg azt mondták, hogy ha nincs iparigazolványom, akkor én kontár vagyok kezdettől fogva, és nem volt szabad nekem semmit dolgozni, mióta élek. Na, hát, így mondta az állam. Elmentem a főszolgabíróhoz, mondtam, abba kell nekem hagyni az egészet. Azt mondja a főszolgabíró, nem kell abba hagyni, hanem szakemberekkel intézzem el. Nincsenek már főszolgabíró szakemberek. Magam vagyok utolsó szakképzett takács a községben, van itt még 2, aki nem szakember, most kezdte. Nem kívánhatják, hogy én azoktól tanuljak. Azt mondja, van még öreg takácsmester Abonyba. Na, ismerem én azt az Abonyit? Jönnek én hozzám, Abonyiak sokszor mondják, hogy a jó anyagot nem adják az ügy takácsuknak elrontani. Hát most én ahó menjek inasnak. Csöre meglátta, hogy az öreg embernek most esett ki a szeméből az első könycsepp. Más nem tehetett, hiszen kicsi eszével fel sem tudta fogni, amiket az aggasztján mesélt. Csak odasimult hozzá melegen, és megszorította a kezét, és a fejét rátette a karjára, mint egy jó kisgyermek. Azért mondom, kislányom, hogy akinek az állam a dajkája, az kétszer is gondolja meg, ha erre a világra akar születni. Mert az állam jót akar, de az ő szája néma. Neki prókátorokra van szüksége, az állam erős, de az ő keze nem simogat. Jaj annak, mikor az ember a hivatalnok kezére kerül. Akkor már abból jó nem jöhet ki, csak szekatúra. Bosszúság, kár. Lehajtotta a fejét, ült, már úgy el volt gémberedve, mintha nem is volna kedve többet megmozdulni. A kislány szíve dagadta részvéttől, szeretett volna ő is olyan szépet és retteneteset mondani, mint az öreg, azt mondta, engem kedvecs apám mindig csimogatott. Az öreg eleinte nem is figyelt oda a kis sejpre, nem is lehet érteni, hogy mit mond. Nem csimogat, simogat. Ahogy a szél fúj. Így tanítgatta már máskor is az öreg. Akkor a gyerek tovább mesélt, és az öregnek felakadt a szeme. Még a nyál is megerett az ínye közt, úgy meg volt rémülve. A vér felszaladt a sápat arcába, leszállott megint, meg újra, kékült, zöldült azon, amit a kislány mondogatott. akkor felállott és azt mondta, gyere velem. A gyerek megy, ha szólnak neki. Visszaindultak a falu felé, de alig, hogy megfordultak, ott jött Zsaba Mári. Meg is állottak. Néma, ezeket a disznókat, hát ezek még mindig itt szammognak. Vígan rakta a lábát, kemény, vaskos lábain lötyögve ment, úgy vitte a potroát, mint a darázs, ha a darázs a nagy hasával hátrafelé tudna menni, mint a rá. Micsoda gyalázatosság ez! Magának már régen otthon kék lenni. Mit gondol, éhen vesznek azok az állatok, kihordja ki a trágyát, a fene egye meg a vén trotliát. Szennyes Ferenc hallgatott a felesége mögött. Nem szeretett az asszonnyal szót szaporítani. Most meg igaza is van Zsaba Márinak, inkább az volt az ostobaság, hogy elengedte a templomba a vént. Mintha az állatokat csak úgy ott lehetne hagyni fél napra. Idegenek is mentek az úton, Szennyes tudta, hogy a felesége nincs tekintettel arra, hallja vagy nem hallja valaki. Hát most nem vakkantott rá, hogy ne ugass. De volt benne annyi becsületérzés, hogy legalább nem is tódította a felesége csetepatéját. Már messze jártak a fiatal, erős emberek, ők még mindig csak ott állottak a kilométerkőnél. Az öreg előre hajolva csak állott, állott, mintha megütötte volna a szél. A feje úgy ingott, mint az óra inga. Bólogatott szakadatlanul, nem akart megállni. Piszok, mondta aztán. Piszok, meg piszokné. Aztán újra oly sokáig állott, hogy már a menők messze eltűntek a távolban. Hűvösödik az idő. Menjünk haza. Ne félj, fiam. Akármilyen nehéz is neked, te még fiatal vagy, kibírod. A fiatal mindent kibír. Veled még sok minden történhetik, még jó is. Én is árva voltam, mint te. Nem volt nekem se apám, se anyám, senki me világon. De nekem a volt a szerencsém, hogy még abba az időbe az állam nem igen törődött a kisgyerekekkel, csak avett magához kis árvát, aki szerette a gyereket. Nem fizettek érte, hát érdemes nem volt a gyerektartás. Ez az én húgom, e nagyon kemény szívű, nem csuda, gazdag, mindene megvan. A gazdag ember csak arra gondol, hogy a pénze meglegyék, pénz, meg, hogy mutathassa a hatalmát. Hásza, te is arra kell lesz neki, hogy legyen egy kis idegénye segítségnek, mert tarthatnának ezek cselédet akár hatot is. De annak fizetni kék, így meg ő kap egy kicsit. Tőlem is kap, mert azt mondja, hogy örököltem az ő bácsiuktól, pedig az nem úgy van, mert amin van, azt én mind a magam keresettjéből gyűjtöttem a szegény feleségemmel ketten, ami a bácsirul maradt volna, hát akkor ezeknek a szülejei a Zsabák, meg a Marók, meg a Tunkák, meg a többi, mind az utolsó szemig elszedték, hogy nem volt nekem még a fejem semmire lehajtani. Azután, hogy megházasodtam, akkor kezdtem lassan lépesedni, mert igen-igen jó feleségem volt. A nem is ért, csak mindent félretett öreg napjainkra. Nem gondoltuk mink azt, hogy jönni fog az állam, azt ham, akapja be, amink maradt a háború után. Most meg már ezek a jó emberek azt mondták, gyűjön hozzánk, bácsi, nálunk el lehet hótáig a földjét, meg műveljük. Mi, de magának, hát most művelik, igen, de én hogy vagyok? Még csuda, hogy kieresztettek az udvarból. Már úgy gondoltam, míg én élek, többet ki nem léphetek a kapun, mert fének ezek azért, ezek az istentű, hogyha valaki megtudja, milyen jól elbántak velem, akkor rájuk is rájuk fordul a hátuli tőfa. De micsakni, két csendőr jön errefelé. Úgy gondolom, más faluból jönnek ezek hazafelé, ebédelni gyűnnek, hogy messze jártak. Őrjáraton voltak ezek, ezeknek is van azért elég gyalogóni valójuk, látod? de olyan lassan beszélt, hogy mikor egy szót kimondott, a másikig már el is felejtett, hogy mi volt útközben. Tessék már megállani, csöndőr urak, köszönt nekik nagy alázatossággal. Éppen akartam volna elmenni, ha bírok a tisztelt urakhoz. No, öreg, ha mi ez? No, eredj csak odébb, kis jányom az útbú. No, eredjen, nem bántanak engem a csöndőr urak, még téged se. De valamit kell nekik elmondani, ami nem gyerekfülibe való. Hogy is hívták a te kedves apádat? A kislány gyanakodva állott, ellenségesen nézett. Húzódott félre az útból, nagyon úgy érezte, hogy neki jár itt ki egy rúgás vagy egy pofon, na jó lesz elsikolni. De elszaladni sem mert, azt se tudta, merre kellene szaladni, hogy hazaérjen. Sípos vagy valami ilyen hangszerje volt neki a nevében. Dudás! No, hát kérem, csöndőr urak! Na, eredj már odébb, kis jányom! A csendőrök megdöbbenve hallgatták az öregember meséjét, akkor előhívták a kislányt, hogy nem akart jönni egyikük még utána, és szaladt, úgy csípte el a gyereket futtában, karjánál fogva rángatva hozta elő. De a másik csendőr a zsebébe nyúlt, és cukrot keresett a gyereknek, csak az nem merte elvenni. Olyan-e, lássák, csendőr urak, hát úgy van a nevel, vagy az úton, felszedi az almacsutkács, megeszi. Nem utálja. Még az a jobb neki szegénynek, ami el van hajítva ganéba. Ha nem volt erre még soha senkinek gondja. Kegyetlen emberek markába volt-e mindig. Legjobb von, ha bebírnak jönni a laktanyára. Felvesszük a jegyzőkönyvet. Jaj, tisztelt urak, én mennék, én szívesen elmennék, én, de én már nem bírok menni. Örülök, ha haza tudok még egyszer eljutni, és meghalok. De az Isten hozta magukat errefelé, tisztelt csöndőr uraim, mert a nem lehet, hogy ilyen istentelen és förtelem emberek éljenek a földön. Még az államtól pénzt kapnak azért, hogy így kihasználnak kis árva gyermekecskéket, akinek se apja, se anyja, semmi védelmezője ezen a világon. Lehet ki élni. Csendőrök látták az öregember gyengeségét. Azért csak úgy noteszba vették fel a jegyzeteket, majd megcsinálják otthon a jelentést, mondták. A kislány meg csak nézett, nevetett. Már kezdett neki tetszeni, hogy mindenki csak vele foglalkozik, de azért igyekezett lábalól félrehúzódni, onnan leskelődött, hogy hol egyik csendőr, hol a másik csak feléje lesett a szemive. Ez tetszett neki. Mindenki csak rám néz, mondta, és nem tudta, hogy ez büszkeségből és kacérságból mondja. Hozzá is van szokva, mert mióta csak az eszit tudja, mindig megnézte őt minden férfi. Nem lehet tudni, miért. Még olyanokat is kérdeztek, úgy faggatták, hát azon is csak nevetni kell. Meg a vállát rángatja az ember, és kacsint, elhúzza a száját, hát akármilyen kicsi is a kislány, azért lány az már érzi, hogy vannak dolgai, amik csak ő rá tartoznak. Ha akarja, elmondja, ha nem, akkor nem. No, mendegéljünk, mondta az öregember. Elindultak az úton, de hogy már benne van a beszédben, azon a furcsa csendes módon csak tovább mondogatta. Szennyes Ferenc azért piszok Ferenc, mert hagyja, hogy a kisjány mezitláb őrizze a tehenet a mezőn. Azért, mert neki kellene venni cipőt, mert az állam nem ad. Mert mégiscsak takarít, őriz, dolgozik, moslékol, mindent tesz a gyermek erejéhez képest. Nem halna bele, ha egy régi kis cipőt odaadna a lábára, vagy 7-8 forintot. Mindig kellett egy kis kanászbojtárnak adni meg kosztott fejeléscsizmát, vagy legalább bocskort. Ezt most mind megtakarítja, de azt mondja, hogy ha még fizetést is ad, akkor minek vesz ide állami gyerekeket? Na, ilyenek. Mit akartatok a csendőrökkel, te kutya? Mondd meg, mit akartatok a csendőrökkel, te kutya? És egyik ütés a másik után. A kislány a kis gyenge karját az arca elé tartja, a feje elé, de avval nem tudja megvédeni magát, Zsaba Mári meg csak üt. De még ezt se akarja, hogy az ütésbe megfáradjon, hanem keres egy botot. Megleli a ruhaszedő fát, annak már pösze ismeri az ízét, múltkor is éppen ebben kapott ki, amikor nem rakott a tűzre. Itt dög lesz meg a lábam előtt, ha meg nem mondod, mit akartatok a csendőrökkel. Én nem voltam, a bácsika volt, visított kettérepet szájjal a kislány. Erre Zsaba Mári megnyugodott. Azt hitte, valamiért az volt a rögeszméje, hogy a kislány panaszkodott el, hogy a csendőrök meglátták, megszólították, miért van mezit láb, mert a messziből annyit láttak, hogy a kislányt faggatták. De arra eddig nem is gondolt, hogy az öreg panaszolkodott. Biztosan a fődeket mondta el meg, hogy mi van vele. Ettől azonban elfelejtette a kislányt, otthagyta a fenébe, bement a szobába, s nézte, hogy mit is kell csinálni a vénistennel. Legyet ne lássak a gyerekem, kiáltott ki a kislánynak, és a szorgalmasan állott rögtön a bölcső mellé, és hajtotta a legyet. Uá, uá, mondta a gyerek a bölcsőbe, és folyton visított. Biztosan rossz tejet kap az anyjától, hogy ez mindig mérges, a teje is mérges lesz neki, mondja Zsofka, ahogy átmegy a pitvaron. Ez is rossz tejet fog adni, mert ez is mindig olyan, mint a kelevény. Ebben a házban mindenkinek rossz a teje, mert itt mindenki reggeltől estig rossz kedvű. Pedig itt lehetne jó kedve még Zsaba Márinak is, mert semmit se kell neki csinálni, csak folyton horgol a gyerekének. Minden munkát elvégez az ura, mert az olyan kis ember fenelátott ilyet örökké csak dolgozik. Az asszon munkát is szereti, főz is. Még a Zsofka munkáját is elvégzi, ha rágyűn. Az asszony, amíg ott ül a szobába horgolásával, mérgesen néz maga elé, csak soha ki ne jönne többet onnan. A kislány meg pösze csak hajtja a legyet, ahogy hallja a konyhából a Zsofka csendes nevetését, ahogy a gazdán nevet, eszébe jut, hogy a nyáron, amikor kint voltak a szérűn, az asszonynak haza kellett menni, ők maradtak ott hárman, ő meg Zsofka meg a gazda, a ponyván, azt mondja a gazda, lök csak idébb a Zsofkát, miért, mondja ő neki, tám be akar neki dörgőnyi. Most ezen elmosolyodik, ugyan mit is kérdezgettek a csendőrök, de hát olyat nem is szoktak kérdezni. Hát csak kinyit Zsaba Mári a nyakában az olvasó. Mi az, em meg nem horgolt odaben, hanem olvasódzott. Nézd a Zsaba Mária kölykére, annak az arcán van egy légy, őszrű maradtál, mert olyan döglődő, akkor esetet rá nem is bírt már elmászni. Így vigyázolta az én gyerekemre. Így vigyázolta az én gyerekemre, veszi le, oldozza az öreg szemű olvasót, kezdi vele verni a kislány fejét. Hogy az Isten dög leszön meg, te gyalázatos disznyó? Csak veri a csöre fejét, de hogy nem akar vérfolyni az olvasótú. Húzza le a szegedi papucsát a lábáról, annak a sarkos végével püföli a fejét, veri, ahogy bírja. Így vigyázolta az én fiamra, te kutya! Nem állott meg, míg a fejét be nem szakította. Ömlött a vér. Szennyes Ferenc meg kinézett a konyhából, egy nagy kötény volt előtte, azt mondja, no, ezért voltál templomba? Csörének a vér mind beleszáradt a hajába, és Zsaba Mári bezárta a cselédszobába, csak este hitta ki, kezibe nyomott egy bögrét. Vidd annak a másik dögnek, a barátodnak! Nem fog többet a csendőröknek panaszkodni, ha ezt megissza. Csöre megfogta a bögrét, vitte, útközben majdnem elesett, de csak megbotlott, kicsit ki is löttyent a lébű. Bácsika, bácsika, Csaba Mári, ki, te nem fog többet a csendőröknek panacskodni, ha eztet megítsa. Az öreg takács megdöbbenve, elfejéredve nézett a kislányra. Étető van benne, kisfiam. Azt mondta, Csaba Mári, nem fog többet a csendőröknek panacskodni, ha eztet megítsa. Az öreg ember hörgött. Nem fogok panaszkodni. Nem is akarok én már. Isten adta ezt az észt Zsaba Márinak. Eleget panaszkodtam már én. Nem fogok én már soha többet panaszkodni. Elvette a bögrét, jó helyre félretette. Majd megiszom, fiam, de még egy kis dolgom van, előbb kihordom a ganét. Aztán igen elszomorodott, elment hátra a vasvilláért, tovább dolgozott. Csöre még egy darabig ott lábatlankodott körülötte. Mit ő vagy olyan véres? Csaba Mári becsakította a fejemet az olvasóval, meg a csegedi papucsával így. Súgta felé az öreg ember. Válaszolt Csöre, most egészen jól kijött az esbető a szájából. Papus. Másnap nagy mosás volt. Már hajnal előtt felrakták a melegüzet, és a gyereknek is ki kellett bújni a vacokból. Gyere ide! Oda kellett menni, Zsaba Mári belemosta a fejét a lukba, amely úgy felmarta, hogy tele lett az egész feje sebbel. Az asszony csak úgy szaggatta kifelé a hajat tövestől a fejébe, azt kiállt, de megvert az Isten eve a koszos nyávat rontással. Hogy erős volt a lug, a kislány visított, hunyta be a szappanhabban a szemét. Zsaba Mári meg ingerült volt, hogy az öreg is még mindig él, és semmi se változik. Az egész világ csak az ő bosszantására van. Hát ököllel oly szerencsétlenül törölte szájon a bőgő masinát, hogy annak két foga bedőlt. Most már aztán a száján is dőlt a vér. Az embert ne üsse meg a guta ettől a sok ribanc szudar rohadt nyomorúságtól. Az orvosnak azt kellett mondani, hogy a tehén megöklelte, attól dőlt be a foga. Hogy hínak, kisjányom? Ávbáska! Zsaba Mári gyűlölettel nézett a kislányra, ezt magát nem bírta elviselni, hogy egy gyereknek ilyen neve lehessen, Árvácska. Az orvos se értette meg, neki muszájlott magyarázni. Nincsen ennek semmi neve, azt a butaságot írták be neki, hogy Árvácska vagy mi a kékű. Árvácska, nevetett az orvos. Ez kedves. Hát, ez igazán Árvácska is. Na, nyisd ki a szádat, kis Árvácskám. Injekciót is adott be neki, igazított valamit a szájban, aztán adott olyan piros orvosságot, hogy avval kell mosni a szájat és öblögetni a fogakat. De a leggyógyítóbb az volt, hogy mindig nevetve és becézgetve szólott hozzá. A puha szagos tenyerével is csak mindig simogatta az arcát, húzigálta a pici kis gombocska orrát. Jól van, kis Árvácskám, aztán szépen mosogasd a szádat. Igen, de ahogy hazamentek, Zsaba Mári elvette a piros orvosságot, ő használta, mert az egyszerűen piros szájvíz volt, az neki is jó volt. De a kispössze rászólt, nekem is, az már neked nem kell, már neked nem kell orvosság. Ő használta az egészet, a gyerek nem is mosta vele a fogát, csak egyszer. Hallgass, mert bevágom vele a pofád. Vágott, ütött, harapott, ilyeneket csinálta a hülye. A bácsika két vagy három nappal azután meghalt. A kislány tudta, mi a halál. Azt a halottat látta, a kísértetet, Kadarcsot, akit a kedvesapám agyonlőtt. Most hát nem merte megnézni az öreg halottat, de muszáj volt, mert Zsaba Mári sem mert kimenni, pedig valamit nagyon akar tudni, azt, hogy mi lett a bögrével. Rákiáltott azért a kislányra. Pöse! Erigy az istálóba, hozd be a bögrét. Milyen bögrét? Milyen bögrét? Milyen bögrét? A bögrét, amit a vénistennek vittél húsvétkor. Már tudta Csöre, milyen bögréről van szó, és szaladt is. Már nem is gondolt a halottra, csak a bögrére. Ha van az embernek valami dolga, akkor nem fél. Amikor bement az istálóba, az öreg ott feküdt a díkon, mintha csak aludnék. Ő nem is nézett rá, csak kereste a bögrét. Az nem volt ott a falban, ahová akkor este a bácsika tette, újra kellett körülnézni, hát tessék. Látja, hogy a bögre ott van a halott ember mellett belül. Szaladt be a házba, mondja, megvan a bögre, a bácsika iszik belőle. Kétszer-háromszor is el kellett mondani, míg Zsaba Mári megértette, akkor ráordított. Nem megmondtam, hogy hozd elő, rögtön hozd elő. Vissza kellett kullogni, de most hogy vegye ki a díkóról? A bácsika nem tudja ideadni, ha halott. Kereste a fejőszéket, azt oda tette a díkó elé, felállott rá, benyúlt az ágyba, át az öreg halottom. Megfogta a bögrét, kivette, Akkor leszállott az ágyról, a fejőkét hátravitte a helyére, akkor beszaladt a házba, s odaadta Zsaba Márinak. Itt van a maga begréje. De Zsaba Mári sápat lett, egészen rosszul lett, szeretett volna ráordítani, de valaki volt a konyhában, hát a begrét levágta a konyha sarkába, hogy az apróra tört. Mindenféle piszkot összehord ez a marha ide, mondta. Az emberek nagyon megbotránkoztak rajta, hogy a halotti szentséget az istállóban adták fel neki. Pedig rájuk maradt a takácsház, meg a határban a jó földek. De az emberek nem értenek ehhez. A vagyont így kell gyűjteni. Nem is lehet másképpen, csak mindenféleképp. Aki annak szenteli az életét, az minden legkisebb krajcárt megbecsül, és elvesz, és félretesz, és senkinek sem ad semmit. Nagy teher és nagy harc a vagyonszerzés. Sok orcapirulás kell ahhoz. Inkább az kell, hogy valakinek ne is legyen bőr az arcán. Észre se vegye, hogy mások nem helyeselnek ezt-azt, amit ő csinál, mert ő fel van mentve minden alól. Ő gyűjt. Spórolós, mondják rá. Akkor már nem is várnak tőle semmit, se adományt, se alamizsnát, se igazságot. A spóroló gazda 3 kiló szalonnát ígér az aratóknak, pedig az apja még, aki nem volt spórolós, 5-öt adott. Ő csak 2 kilót állt ki, s avval menti magát, hogy a kosárral együtt megvolt a 3 kiló. Meg azt mondja a spórolós gazda, fölszántom a földeteket, dolgozzatok érte 6 napot, míg a kukoricagóri el nem készül. Csak dolgoznak, dolgoznak, aztán kisül, hogy ő úgy akarja, hogy míg a góri el nem készül, addig minden munkát ingyen kell végezni a tanyán. Répában, kukoricában 9 napot, a góréban 6-ot, és még 3,5 nap követelése neki van rajtuk. Pedig hogy dolgoztat a spórolós gazda? Azt mondja, no emberek, ma este felhős az ég, nem hagyjuk abba a gyűjtést, mi csak fedél alatt nem lesz, még ha ránk is virrad. De azért az éjszakai munkáért semmit sem ad a spórolós gazda. Legfeljebb szidást, ha nem elég serények. A spórolós gazda nagyon jól ki tudja használni az állami gyermeket is. Hiába szidja a kis csörét, még egy államit kér a nagyságától, egy kis pesti fiút, az is törvénytelen, ez is törvénytelen. Jó lesz kis kanásznak, de gazdagodik is Szennyes Ferenc. Gazdag volt neki az apja is, meg a felesége is, meg az öregapák is, mind gazdagok. És mindenik úgy házasodott, hogy vidám és jó feleséget vett magának, mert a spórolósnak nagyon savanyú az élete. Csak hát a legjobb ember is szemet tud hunyni, ha a feleséget gyűjt. Lám neki azért még szólani se kell. Fene bánja, ha a kutya csahol. Csak jó házőrző kutya legyék. A legfinomabb férfi sem haragszik azért, ha neki kell nem bepiszkolni magát a spórolás apróságába, csak hadd mocskolódjon az asszony. Na, hagyta, hogy a felesége nyugodtan alszik az ágyban, míg a kislány már virradat előtt hajtja a tehenet a dérben, mezitlám. Nem is tudott olyanokról, hogy néha rájött a szellemi ijesztés a kislányra. Egyszer egy hideg téli éjszaka, még a leánykának ott kellett dolgozni az itatásnál, ahogy felnéz, látja a szellemet a fehér lepedőben, ahogy integet. Irtóztató félelem tört ki rajta, egyedül volt, már az öreg bácsi meghalt, rohant be a konyhába, szellem, szellem. Odabent is mindenki megrémül, mert műveletlenek voltak ám valamennyien, még a legnagyobb gazdagság sem oltalmazza meg őket, rohannak ki a szellemtől félni, de nem látnak semmit. Kis csöre kapott egy pár pofont. Valamelyik nap a tehenet őrizte, akkor látta, hogy jönnek a csendőrök. Nevetett nekik, mert őt még nem bántották a csendőrök, inkább azon nevetgélt, miket nem kérdezgettek a múltkor, elbújt, hogy meg ne lássák. A csendőrök bementek a tanyára, mit végeztek, mit nem, jó sokára, de újra elmentek. A kislány kacagott magában, hogy nem is néztek arra, amerre ő volt. Mikor délben hazahajtott a tehenet, csak mondja Zsaba Mári. Nem kélódok veled többet, te kutya. Adlak vissza annak, aki rám sózott. Lássa, mondták a csendőrök, hogy miért nem vitt icskolába? De Zsaba Mári nem felel, csak görbén nézett rá. Azt mondták, hogy Dudás felakasztotta magát. A kis csöre nevetni kezdett. Mindig azt mondta, felakadja magát. Végzek veletek meg magammal. De Zsaba Mári most nem felelt. Te haragszol, te én rám, te. Haragcsok hát. Miért? És ilyetten nézett a gyerekre. Mert beverte a fejemet az olvasóval. Na gyere ide, meggyógyítalak. Az asszony egész nap sunyin, s magában morogva jött-ment. Nem is lehetett érteni, mit akar. Senki sem szólott, csak pusmogott. Árvácska ment az udvarra, szaladgált, mint a kisbárány, a csirkék. Még nem volt benne felelősség érzet, még nem tudta, mi a dolga, hogy magától azt végezze. Futott, s te, netene, csápolt a vesszővel a földet. Ha azt mondták, csináld ezt, megtette. Ha azt mondták, csináld azt, azt is megtette. De magától nem is jutott eszébe, mit is kellene hát neki csinálni. Neki úgy látszott, jobb az udvaron, mint a házban. A nagy eperfa már apró gyümölcsét kezdte pirosítgatni, de még nem volt rajta ennivaló. Még más gyümölcs nem volt, csak a ribizli kezdett a kertben pirosítani. De ahhoz nem volt szabad szólani. Még mit? A ribizlinek más dolga van, mint hogy a kis pösze hasába kukucskáljon be. Várják azt a piacon. Alig győz annyira érni, már viszik is. De a tyúkok nem törődnek evvel, s éppen a bóbitás most is ott kapkod fel, fel a magasba valami lelógó szemeket csipked. Muszáj volt a vesszővel megtanítani, hogy el ne felejtse magát. Pösze! A kislány az ól előtt állott, benézett, csak úgy állott és nézett. Verebek repültek ki az ólból, milyen gyalázatosak, hogy a más óljába is bemernek menni. Úgy szitta őket, ahogy másoktól tudta. A verebet mindig csak szidni lehet, mert a veréb semmi hasznot se tesz, csak felszedi a baromfiak elől az otthagyott magvakat. Pösze! Árvácska jól tudta, hogy az asszony kiabál utána. De nem szerette meghallani, mert abból mindig rossz származik neki. Hadd kiabáljon. Erre is így tanította Zsofka, aki meg is mondta, kiabálj, csak repedjen meg a gégád. De ő csak éppen azt számította magában, hogy sokára lenne, míg az asszony ideér, és megfogja a csitri haját, hát odáig nem kell sietni. Nem tett úgy, mintha nem hallaná, úgy tett, mintha nem volna sietős az engedelmeség. Persze, az anyád isteni, nem hallod, hogy a guta üssön már veléd, meddig hagysz kiabálni? Ezt igen. Ezt már lehetett érteni. És mikor már így szól a nóta, akkor sietni is kell, engedelmeskedni, mert ne várd, míg utánad megyek. Becammagott hát a ház felé lesütött fejjel, és a szájába dugott ujjal felduzdasztott szájjal. Gyere csak ide, kisfiam, mondta Zsaba Mári. Hogy néző ki? Négy csak... Hát olyan vagy, mint egy árva gyerek, akire senki se gondol. Pösze fellesett félszemmel az asszonyra, ott állott az vastagon, és a napfényben ragyogva, mint egy rózsabokor, de a rózsabokor is tele van tüskével. Pösze is csak leste, mikor sül ki a kedves hang után a pofon. De az asszony kivette a fejéből a sárga kis fésűjét, leült a ház előtt a kis lócára, ami ott volt, ezen virág szokott állani, de most üres volt, mert a virágokat lerakták a földre. A gyere ide már, a gyere már, na mit félsz, nem harapom le a füledet. Végre sikerült valahogy létrehozni a közeledést. A kislány is odább nyomakodott egy kicsit, ő is utána nyúlt, így magához ránthatta, hozzá fogott fésülni a kócos haját. Kerekre volt vágva mindig a kislány haja, a fültövének a vonalában nem volt nehéz megfésülni. Nem hagytak neki hosszú hajat, mint a parasztlányoknak. Ezt a kislány nem is bánta, mert úgy tetszett neki, hogy így ő valamibb. Te, azt mondd csak meg nekem, mit beszéltetek ti az öreggel akkor, tudod, mikor jöttetek a templomból? A kislány hallgatott. Engem szittatok? Na mondd csak meg, mit karattyolt olyan sokat az a vén? Mondta, hogy a földjét elvettük? A kislány intett a fejével. Ezt igen, ezt mondta, csak ő nem tudja, mi az. Na, ugye mondta, hogy ott rohadjon el, ahol van. Még mit mondott? De szerencséje is, hogy elpatkolt innen, mert keserves lett volna neki nálam tovább. Ilyeneket mond egy kislánynak, amíg még a maga nevét se tudja. Még mit mondott? Mondta, hogy nagy háza van neki a faluban? Mondta? Na, ugye mondta. Hogy azt is én gyújtottam fel, azt is mondta? A kislány ingatta a fejét, nem ezt nem mondta, gyújtogatásról nem mondta. Aztat az olályok gyújtották fel, mikor itt volt a háború, de az a bitang vén még azt is rám fogta volna. Látod? Az ember akármilyen jó, mindig csak kárát akarik. Ide vettem a galárdot, a ganét, itt tartottam, elláttam, itt mostuk azt a rothadt szennyes ingit neki, a gatyáját, még ilyeneket mondott egy kislánynak. Megrángatta a gyerek haját, mert nagyon össze volt gubancolódva. Na még mit mondott? Miért nem beszélsz? Azt hiszed, ki tudom tanálni, amit gondolsz? Csemmit se. Mi az a csemmit se? Mikor tanulsz már meg beszélni? A fene egyen meg az anyáddal együtt. Hogy itt nekem kell a más kölykit tűrni, mikor ennek is volt anyja. Ez se jött a világra, a bokorba vagy a piszokba, mint a bolha. Te lehet, hogy avagy te, a bolha is a porba terem, meg porból lesz, azt mondják. Hát te is csak úgy keltél ki, mint a gomba. Minek is a földön lenni egy ilyennek? Na, mit mondott még? Azt nem mondta, hogy a feleségét is én tettem el lábalól? Acs mondtam neki, hogy kedves apám mindig odahúzott magához, és mindig acs mondta, ezt a kedves anyának nem szabad megmondani, hogy játsok veled. Mit csinált? Hát, a kislány semmit sem tudott arról mondani, hogy mit mondott neki az öreg takács, de azt annál bővebben el tudta mondani, hogy vele mit csinált a kedves apja Dudás. Zsaba Mári elébb tágra nyílt szemmel hallgatta, akkor nagyot kacagott, végül úgy felháborodott, hogy ellökte a kislányt magától. Fúj, hát akkor te egy rühös vacak lettél, hogy én nekem ezt senki sem mondta. Fúj, de disznó egy ember volt ez a Dudás, azért akasztotta fel hát magát. Mondták a csendőrök, hogy valami gyanúba volt, amiatt féltibe, de én azt hittem lopott, vagy gyilkolt, vagy ilyest. Fíj, bár téged is felakasztott volna magával, lábbal felfelé. Fúj, te disznó, kicsims már, ilyen undok, fúj, nem tudott eleget köpködni, utálkozni. Az atyus temetése után Zsaba Márira nem lehetett ráismerni. Egész nyárom olyan különös volt. De jó volt, hogy azelőtt alig ült a szobába, most meg nem akart onnan kimozdulni, legalább nem látták. Pöszének mindegy, ő csak legeltette a teheneket. Eltelt a nyár. Iskolába kell már menni. De Zsaba Mári nem hallotta rá, se ügyelt, mint aki mindig máson töri a fejét. Egyszer csak váratlanul azt mondja. Te mondtad a csöndőröknek? Árvácska rábámult. Láttam, téged is vallattak. Hülye vagy, nem érted? Az országúton. Nem emlékszel? Ott ácsorogtatok a kilométerkőnél, hadráltatok a csendőröknek. Na mit meséltél neki? Már tudta, már emlékezett, miről beszél Zsaba Mári. De nem törődött vele, kint dér volt az éjszaka, azt mondta maga elé duruzsolva ellenségesen. Már ilyenkor icskolába kell menni. Zsaba Mári gondokban nézett rá. Neked nagyon is felvágták a nyelvedet, mégse tudsz beszélni. Tudsz te bajt csinálni másnak? Látom én már, ki vagy te. Hirtelen farkas nevetéssel elkapta, magához rántotta. He? Te? Hát vétettem én neked valamit. Te? Azért, hogy egy pofont kaptál? Mutasd csak a fogad. Azt is megcsináltattam neked, orvosó vittelek. Te, fogorvosó! Odahúzta magához, és a kislány csodálkozva tűrte, hogy simogatja a varas fejét az ujjával. Még a körmével is kapargatta, de nem úgy, hogy fájjon. Hirtelen azt mondta egész más hangon az asszony, nem szabad én rám haragudni, mert nekem gyerekem van. De nekem meg nincs anyám, ocstán a maga gyereke törvényes. Zsaba Mári elkezdett sírni. Nem szabad én rólam rosszat mondani, kisjányom. Ha kérdik, mi van a fejeden, mondd azt, hogy koszos volt, attól lett varas, de én meggyógyítottalak. Lúggal, nem lúggal, a mosás gyógyítja. Mindig csak azt kell mondani, meggyógyítottalak. Hát rossz voltam én hozzád, az édesanyád se lehetett volna jobb. Megölelte, megcsókolgatta és sírt. Megfogta két tenyerébe a gyerek két kis arcát. Most a szeme elmerett, és hirtelen úgy látszott, most megfojtja. De csak a karja keményedett meg, az ujjai. Ráfagyott a gyerek arcára csípő két-két ujja. Remegett, de nem szorított úgy, hogy fájjon. Szóval nem tudta, mit is csináljon a gyerekkel. Azután megint otthagyta. Össze mehetett, amerre akart. El is ment, s újra csak téblábolt, néha odalesett, amerre az asszony sejtette. Az végigment az udvaron, sietve, mint aki valamit keres, vagy valamit elfelejtett. Elment egészen a konyhakert kiskapujáig, talán kék szilvát akar szedni, viszi a városba, de akkor még megfordult, s éppen olyan sebesen vissza a házba. Össze csak nézte, összehúzott szemmel, mintha miatta volna megkergülve az asszony. De már készen volt az ebéd. Zsófka kiállott a ház elébe, elkezdte a kiabálást. Hé, gazduram, hé! Hallgatott. Csak ugyan a gazda ott dolgozott, hátul az istáló megett, ásott valamit nekivetkezve. Ebéd! Pössze látta onnan a kerítésnél, hogy a gazda csak ugyan leteszi az ásót, belenyomja a földbe, mindjárt meg is fordul, és nagyon ki van pirosodva, izzad, törülgeti magát, megy. Most ő is szaladt, mert neki kell vizet adni a mosdáshoz. A konyhában volt megterítve, de Pössze a küszöbön kapott enni, ott ült a kutya mellett, várta a tányért. Egyszer csak jön ki a konyhából, az asszony odaad neki egy bögrét. Ne! Pössze csodálkozva néz bele a bögrébe. Tej! Egész hányhatnékja jött tőle, hogy neki tejet adnak. Lebigyeztette a száját, aztán csak tartotta a bögrét. Az asszony azonban rá se nézett, csak azt mondta, ne! Akkor az asszony bement a konyhába, az urának szedett ételt. Akkor kijött, rá se nézett a kislányra, bement a házba, onnan gyereknyűglődés jött ki. A kicsi a bölcsőben lármázott és vinnyogott. Mikor onnan kijött az asszony, de egy szó nem sok, annyit se szólott bent a gyerekéhez, akkor visszament a konyhába, de Pösszére oda se nézett, bánta is, ő eszi vagy nem eszi, gondolta Pössze. Oda lökte neki a tejet, edd meg! De ő bizony nem evett abból egy kortyintást sem, csak tartotta az orra alatt, még jobban utálta a szagát, mint valaha. Az asszony egy perc múlva megint kijött, bement a gyerekéhez, újra onnan is ki és ment az udvarra, de akkor se nézett rá arra, hogy eszik-e Pössze vagy nem. Hogy jár ez az asszony, mint az Orbán lelke, mondta odabent a konyhában a gazda. Keres valamit, szólt csendesen a lány. Az eszit keresi, azt nem leli, mondta az ember. Amikor bejött az asszony, megállott a kislány felett. Egyél, fiacskám, mondta neki kedveskedve, mintha a fogát húzták volna. Hirtelen fogta a kiskanarat, ami a bögrében volt, s megkafargatta a tejet. Egyél, mána! Újra bement a konyhába, hallani lehetett, hogy leült az asztalhoz, recsent a szék, a tányér is csörgött, és a kanál, meg az ember is beszélni kezdett. A fődi bóha ette ki a magot, azért kell újat tenni. Mindig van valami, mindig kieszi valami azt, ami volna. Így az Isten se tudja már. Fődi bóhát teremteni, hát nem volt neki jobb dolga. Zsofka kedveskedve nevetett, de az asszony nem. Te meg mit néző van, vasvilla szemme? De az asszony nem szólt, újra kijött, már megint itt van. A kislány ilyettében kilöttyintette a tejet a térdére, de nem nézett oda, úgy ment be a szobába, mintha meg volna ijedve. Elfordította a fejét, csak ment. Most se volt sokáig bent, a gyereket sikerült felzavarni, a sírni kezdett égtelen. De nem törődhetett vele, mert ott hagyta, nem is szólott rá, csak jött ki, ment be a konyhába, hallgatva. A gyerek soká sírt, nagyon sírt. Köze megsajnálta, és lassan a fal mellett csonfordálva bement hozzá, pedig neki nem volt szabad bemenni a gyerekhez. Úgy is járt, mint mindig a falhoz lapulva, a bölcsőz is úgy lopakodott, mint a megvert macska a tányér után. Most valami jó jutott eszébe árvácskának. Fogta a kenyerét, és belemártotta a tejbe, hogy belecsepegteti a jó kis tejecskét a kicsibe. Hát annak kell a tej, nem neki. A kisbabák szeretik azt nagyon. De oly sokáig tartott, míg ügyetlen kis ujjaival a kenyérkét a tejbe nyomta, és a sok tejet lecsöpögtette a bögrébe vissza, éppen mikor már a kisbaba szája felé tartott, hát akkor csak be Zsaba már egy olyan ordítást csinál, mint az állat, mikor szúrják lefelé. Megöli! Megöli! Hörgöcs ordított, megöli! Egyik kézzel fogta a gyereket, elhajította, hogy az neki esett az ajtónak, a tej mind kiömlött a földre, még a bögre is összetört. A másik kezével a kisbabáját kapta ki a bölcsőből, és szorította magához. Csak mikor már biztonságban érezte az ölében a maga magzatját, akkor ment neki a földön árvácskának, hogy most kitapodja belőle a lelket. De már akkor a gazda is bent volt a küszöbön, nem értette a feleségét, hogy az csak rúgja és tapodja a kis árvát. De úgy, hogyha el nem kapja a feleségét, az még egyet belerúgtán, ki is rúgja belőle a párát. Mit csinált ez? Megöli! Megöli! Csak ezt kiabálta az asszony. Mit öli? A fene ett volna meg, már mindenki megöl. Bele akarta önteni a tejet? Na hát, avval öli meg! Mérget akart beleönteni, ordított az asszony, s nem bírt uralkodni magán, csak fújta, hajtogatta. Mérget akart beleönteni ez az átkozott. Jaj, hagyjatok, hadd fújtsam meg, jaj, végem, jaj, csak az Isten őrzött meg, hogy bejöttem és megakadályoztam ezt a gyilkosságot. Mit beszélsz már össze-vissza, s fogta a feleségét, s megrázta keményen, már egészen meg vagy őrülve. Az asszony most egy kicsit magához jött, de oly iszonyú roham volt rajta, hogy az egész teste úgy rászkódott, mintha a szekér zörögs rászkódik az embernek minden csontja. El kellett venni tőle a gyereket, betenni a bölcsőbe, mert most meg az sikított, mint a nyavaja, ha kifogta volna. Az asszony nem tudott mit segíteni, csak folyton neki-neki rohant a kis pöszének, és azt akarta gyilkolni. Végre az ura árvácskát kilökte a szobából, az ott elesett a pitvarban, a földön sírt, fájtak a belső részei, az asszonyra meg belülről rázárta az ajtót. Még sokáig kellett dulakodni vele, míg valamennyire a fáradtságban megcsillapodott. Nem bírta a száját befogni, hogy csak méreg, méreg, hogy az ő gyerekét meg akarták mérgezni. Zsófi, jött ki este felé a gazda, vidd ezt a nyavajást a községre. Add vissza, ahonnan jött. Már úgy látom, beleőrül ez az asszony, ha még egyszer meglátja. Vigyél neki egy sonkát, lapockát. A nagyságának jó lesz a lapocka is, he. Összenevettek. Este már ott volt a kis árvácska ismét a nagyságánál. Csodálkozva nézett maga elé. Különös volt neki, hogy már ismeri azt a szagot, ami itt van. Ilyen nincs másutt sehol. Már minden tudott. Nem ismerte egyenként, ami itt van. Más volt mind, mint aminek szabad lennie, de az egészet értette. Itt van valami nagy, valami erős, ahol neki nem ártanak, neki jó, hogy ez van. És elkezdett bízni abban, hogy van valahol valami, ami jó. Még a félelme is elmúlt, a fájdalma is szűnt. Már inkább valahogy az volt benne, hogy ő ide tartozik. Itt neki jobb, mint ahonnan jött, ahol már volt. Itt valami magasabb lakik, biztonságot érzett. Csak ide kell fordulni. Félt még mindig, félt az újságtól, a szokatlantól, de már ragaszkodott hozzá. Bízott benne. Csak tudná, miben. Ebben a szagban bízott. Tudta, hogy ahol ezt a szagot érzi, ezt a jó szagot, ott nem fogják ütni. Nagysága, kérem, en nagyon beteges kis jány, mink nem tudjuk használni, mondta Zsofka. A nagysága gyanakodva nézett a vastag lányra. Miért nem az asszony hozta be? Hogy hívják? Az asszonyt? Szennyesné. Igen, igen, Szennyesné. Beteg, hogy gyereke lett, azóta mindig beteg, és idegje van neki. Aha. Küldött egy sonkát. Igen, jóra való asszony, azért, na, tegye csak ide. Nem baj, no, éppen van egy asszony, Verőné kér egy kislányt. Ott jó lesz neki, mert az iskola mellett lakik, legalább könnyebben jár iskolába. Csöre megdöbbent. A szó ijesztett rá. Verőné. Hé, már a neve is. Hova akarják már megint dugni? Újra ki kell menni ebből a jóságból. Ott milyen szag lesz? Bot szaga vagy korbácsé? Verő. A nagysága fehér kezét rátette a kislány fejére. Hogy is hínak? A gyermek durcásan csücsörítette a száját, de aztán kidünnyögte. Ávácska. Ja, igen, igen. Te vagy az a kis árvácska. Állami árvácska. Elgondolkozva mosolygott, hol rá, hol a sonkára. Mi baj a fejednek? A kis árvácska durcásan nézett, s lassan, sokára azt mondta, varacs. Shh.